kedden elhangzott műsorunkat ismételjük.
Ne félj, nem ítéllek el. Kiút az abortusz okozta fájdalomból. Világszerte rengeteg asszony szenved az abortusza testi-lelki következményeitől. Akár szabad döntése volt, akár mások vagy a körülmények kényszerítették rá. Az abortusz utáni bánat és a nem csituló bűntudat sokkal gyakoribb, mint gondolják. Szeretnénk megmutatni, hogy Jézus irgalmas szeretetéből lehetséges a megbékélés, sőt, a teljes gyógyulás is az emberi szívben. Műsorunk 4 hetente 21 órakor jelentkezik. Műsorvezetők Kovács Ferenc diákónus és Kovácsné Traer Mária mentálhigiéniés lelki gondozó.
Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit, különösképpen Esztert. Eszter egy régi ismerősünk. 2010-ben találkoztunk. Ilyen típusú lelki gyakorlat résztvevője volt. Elvállalta, hogy beszél az életéről, ami nem egészen mindennapos történeteket tartalmaz, de számomra csodás volt látni most Medjugorjéban, most találkoztunk 2 hete először, hosszú idő után, hogy milyen derű van rajta. Kérlek, beszélj az életedről.
Szóval, hogy azzal akartam kezdeni a tanúságtételemet, hogy a mi családunkban 17 abortusz volt. Én nekem ebből csak egy, és a nagymamámig tudom csak visszafejteni, és igazából nem, tehát, hogy nem tudom így pontosan számszerűsíteni úgy, hogy kijöjjön a 17, de ez egy fél éves imának a története, hogy ez kiderült, hogy 17 volt. És hát azt gondolom, hogy azért ez elég megterhelő így mindenki számára, aki még él. És én nekem a megtérésem előtt volt az első, hát, hogy azóta nem volt, abortuszom, egy fiúval éltünk együtt, nem egyikünk sem volt túlságosan hívő, sőt sem ennyire sem. Engem az édesanyám elüldözött otthonról, és összeköltöztem ezzel a fiúval, és aztán egyszer csak rájöttem, hogy kihagyott a menstruációm, volt egy terhességi tesztem, láttuk, hogy pozitív, és akkor azt mondta a fiú, hogy hát végül is van lakás, ő dolgozik, úgyhogy maradhat. Én meg azt mondtam, hogy hát, hogyha én azt tudom adni ennek a gyereknek, amit én kaptam az édesanyámtól, akkor jobb, hogyha nem születik meg. Szegény fiú ebbe belement, elvitt engem a kórházba. Ott feküdt mellettem egy hasonló, én is ilyen 20-valahány éves voltam, ő is ilyen fiatal lány volt. És nagyon sírt, megkérdeztem tőle, hogy miért sír, és mondta, hogy hát azért, mert ő nagyon akarta ezt a babát, és nagyon, nagyon kétségbe van esve, hogy most ezt neki el kell vetetnie, mert ő nagyon szerette volna a párja is, és azt mondta az apukája, hogyha megtartja a babát, akkor kirakja őket a saját házukba, éltek párral együtt, a párjával együtt, úgyhogy rákényszerítette arra, hogy elvetesse a babát. És akkor én így nagyon magamba szálltam, de nagyon nem voltam tudatomnál, mert elég sok érdekes dolgot csináltam, amit így visszamenőleg nem nagyon értek. És akkor már így mindenki, aki ott abortuszra várt, kapott ilyen hüvelytágítót, azzal feküdtünk az ágyba, és akkor rátettem a hasamra a kezemet, és így mondtam magamban, hogy ne haragudj, bocsáss meg, de nem tudtam, tehát így nem tudok erre értelmes magyarázatot adni. Nagyon, nagyon megrázó volt ez az egész, és amikor elvittek arra a helyre, ahol a műtét zajlott, ott Ott szerintem elég régen volt már, de én úgy emlékszem, hogy elkezdtem sírni, és akkor ott próbálták elterelni a figyelmemet azzal, hogy mi, hol tanultam, meg mit dolgozok, vagy nem tudom, és aztán így hirtelen elaludtam, és onnantól kezdve fél napon keresztül aludtam. Nem is emlékszem, nagyon sok mindenre így kiesett a fejemből, és aztán felhívott az a fiú, akitől volt ez a gyerek, és hazavitt, és ő elment a barátaival találkozni, mert neki is ez egy lelki nehézség volt, erről úgy nem tudtunk beszélni, ami szintén nagyon nehéz volt. És amikor ő elment, egyedül voltam a lakásba, és az a gondolat jött, hát biztos, hogy nem a Szentlélektől, hogyha én megöltem a saját gyerekemet, akkor én nem vagyok méltó az életre. És akkor megfogtam a konyhakést, és azt gondoltam, hogy akkor én most véget vetek az életemnek, elkezdtem fölvágni az ereimet. És ami nagyon érdekes volt, hogy hát azért a konyhakések nem arról híresek, hogy nem működik az élük, tehát ez egy nagyon éles, jó minőségű kés volt, de nem tudtam vele semmit se csinálni. És olyan volt, mintha lett volna a kés és a bőröm között valami, ami nem engedte meg, hogy én elvágjam az ereimet, és utána hallottam egy hangot, hogy az Isten ezt nem akarja. És én mondtam magamba, hogy mit érdekel engem, mit akar az Isten, hát én ezt akarom, de nem hagytak békén, megszólalt a telefonom, nem vettem föl, nem hagyta abba a csörgést, csak fölvettem, és az egyik barátom hívott, aki szintén marhára nem hitt Istenbe, és megkérdezte, hogy mit csinálsz. Hát mondom, éppen most akartam felvágni az ereimet, mondta, hogy hát ez nem annyira jó ötlet, és elkezdtünk beszélgetni. Legalább 2 órán keresztül beszélgettünk, és az volt a jó, hogy miután letettük a telefont, utána én így nem mondom, hogy megnyugodtam, de nem folytattam azt, amit elkezdtem, hanem lefeküdtem aludni. Aztán másnap fölkeltünk, megreggeliztünk ezzel a fiúval. Ő megkérdezte, hogy miért olyan piros ott a bőröm, nem volt egyébként vér, csak nagyon piros volt, és mondtam neki, hogy hát tegnap este fel akartam vágni az ereimet, akkor megkérdezte, melyik késsel, azt széttörte, utána ő elment, kapott egy ösztöndíjat, elment Svájcba dolgozni, utána én utána mentem, és babysitterként voltam ott egy fél évig, és ami nagyon érdekes volt, hogy én egyáltalán nem volt hitem meg semmi, tehát hogy igazából templomot nem is akartam látni, nem is akartam tudni a jó Isten létezéséről, meg az egész mindenki hagyjon ezzel engem békén. És mielőtt kiutaztam Svájcba, hogy ott majd gyerekre vigyázok, volt egy álmom, azt láttam álmomban, hogy egy gyönyörű szép templomnak a rózsaablakát láttam, bementem a templomba, és ilyen olyan béke volt bennem, ahogy ott ültem a padba, amit így nem, ilyen leírhatatlan, nem megfogalmazható, nagyon-nagyon mély béke. És nem értettem ezt az álmot, de nem is érdekelt, kimentem Svájcba, erre a 4 éves kisfiúra vigyáztam, nagyon szerettem őt, és egyszer eltévedtem, és egyszer csak ott volt előttem ez a templom. És a rózsaablakról megismertem, hogy ez az, amit én láttam álmomba. Bementem, és pontosan ugyanazt a békét éreztem, mint álmomban, és hát fantasztikus volt, nagyon-nagyon jó volt. Megkértem azt a fiút, akitől a gyerek volt, hogy ő is jöjjön el, hogy ő is megtapasztalhassa ezt, de hát ő nem szeretne, mert ő zsidó, ő nem megy be a templomba, ő nem ül le a templomba. Ő minden este gyertyát gyújt ezért a gyerekért, és neki ez így elég volt, nekem nem volt elég. Aztán visszajöttem Magyarországra, és elkezdtem járni hittanórára, és ott az atya mondta, hogy ő egy ilyen erre a lelki gyakorlatra jár, gyóntatni talán, azt hiszem, hogy gyóntatni, és akkor Amikor véget ért a hittanóra, akkor oda mentem hozzá, hogy szeretnék vele ketten, négy szem közt beszélni, és akkor mondta, hát én nekem tudom, és szeretnék eljönni erre a lelki gyakorlatra, és így jutottam el Mária Besnyőre a lelki gyakorlatra. És hát igazából ott mondanám azt, hogy akkor kezdődött el nekem a lelki értelemben a gyógyulás. Mert előtte én hát mind háromszor meggyóntam teljesen, szinte eredménytelenül. Aztán mondta az atya, hogy most már hagyjam abba a gyónást, mert ez nem segít. Aztán elkezdtem keresni annak a lehetőségét, hogy én hogy tudom ennek a, tehát hogy a büntetést hogy tudom magamnak megoldani, vagy nem tudom ezt hogy kell megfogalmazni. Olvastam egy újságcikket, hogy van egy ország, ahol börtönnel büntetik az abortuszt, akkor elkezdtem keresni, hogy hogyan tudok abba az országba eljutni. Ilyen nem annyira sikerült, szerencsére nem sikerült eljutni ilyen országba, de az biztos, hogy onnantól kezdve, hogy eljutottam Mária Besnyőre, és részt vettem ezen a nefély lelki gyakorlaton, éreztem, hogy valahogy mégiscsak fölfelé megy az én utam, most már nem lefelé, és ez annyira gyógyító volt, és utána a lelki gyakorlat után volt az, hogy a Mária Rádióba is tanúságot tettem, a Katolikus Rádióba is tanúságot tettem, és a lelki gyakorlatokra is visszajártam tanúságot tenni, és igazából a tanúságtételek alatt is éreztem, hogy gyógyul. Mert hogy odáig eljutni nekem, hogy erről az egész történetről zokogás nélkül tudjak beszélni, hát szerintem ez egy kegyelem. Meg az, hogyha meghallom azt a szót, hogy abortusz, nem kezdek el azonnal sírni, meg hogyha valami ilyen témát hallok bárhol, akkor így azt érzem magamban, hogy a Jóisten már nekem megbocsátott és meggyógyított lelkileg, és hogy annyira jó azt megtapasztalni, hogy ebből is van gyógyulás. Mert valamiért én azt gondoltam, amikor így nagyon mélyen voltam abban, hogy szeretnék valami büntetést kapni ezért, hogy vannak bűnök, igen, mindenféle bűn van, de hát ez megbocsáthatatlan. És annyira, tényleg annyira nem találok rá szavakat, hogy mennyire jó megtapasztalni azt, hogy a Jóisten ebből is meg tud gyógyítani. Ezért én csak hálát tudok adni igazából. De most jól összesűrítettem mindent, úgyhogy kérdezzetek, mert nekem a kérdések azok segítenek általában.
Férjhez mentél?
Igen.
Nem ugyanahogy az emberhez?
Nem, hál' Isten.
Gyermeked?
Igen, kettő van, igen.
Gyermekei születtek, és egyszer csak jött egy betegség.
Igen. Igen, az még most a férjhez mentéről jutott eszembe, szerintem az még egy fontos adalék, hogy úgy házasodtunk össze a férjemmel, hogy én mondtam neki, hogy hát nekem volt egy abortuszom, és azt mondta a nőgyógyász, hogy valószínűleg nem lehet gyerekem. És akkor azt mondta a férjem, hogy hát jó, akkor majd örökbe fogadunk. És ez egy annyira ez is egy olyan gyógyító hozzáállás volt, hogy ebbe meg tudtam nyugodni. Hogy hát, hogyha ő azt mondja, akkor mégiscsak meg lehet ezt bocsátani, és ez nagyon jó volt. És aztán a betegségem az ott kezdődött, amikor a második gyerekünk, 3 hónapos voltam várandós, és akkor derült ki, hogy csomóban a mellemben, de akkor még nem vizsgáltak annyira az orvosok, mert azt mondták, hogy ez biztos tejcsomó. És miután megszületett a második, utána 3 hónappal derült ki, hogy daganatos beteg vagyok, és aztán eltávolították a bal mellemet, aztán utána azt mondta az onkológus, hogy most már csak kontrollra kell visszajárnom 3 havonta, és aztán kiderült, hogy egy másik onkológushoz vezetett a Jóisten, azt nem mondom, mert az is hosszú, és ott derült ki, hogy nyaktól lefelé nekem van 6 áttétem, nyaktól fölfelé pedig 17. És akkor azt mondták az orvosok, hogy hát most már nem nincs értelme műtétnek, meg semminek, mert így is, úgy is meghalok. Az a kérdés csak, hogy 1 hét múlva, vagy 2 hét múlva. És hát én az orvosok szerint már 3 éve halott vagyok. Úgyhogy ez is a Jóistennek az ajándéka, hogy az orvosok azt mondják, a Jóisten meg máshogy gondolja. De hát ezt annyira nehéz elhinni, hogy most is, amikor olvasok ilyen tanúságtételt, amikor még így nagyon úgy tűnt, hogy nem sokára meghalok, mert mindenhonnan ez jött, akkor az egyik barátunk olvasott föl nekem olyan tanúságtételeket, hogy 16 éve tolószékbe van, és akkor egyszer csak fölállt. És akkor, de jó lenne, ha velem is valami ilyesmi történne, de hát ez biztos, hogy nem. Velem fog megtörténni, mert én nem vagyok olyan szent, meg én nem vagyok olyan nagy hívő. És igazából nekem nem ilyen volt az, hogy mégis életben maradok, hanem ez egy ilyen nagyon lassú folyamat, és most is azt remélem, hogy most is tart, mert hogy folyamatosan azt élem meg, hogy amikor kétségbe esek, és Úristen, nincs tovább, és nem látom, és alig látok valamit, és csak fehér bottal tudok közlekedni, és sok minden tud nagyon kétségbe ejteni, de mindig, amikor tudok imában valamelyik szenthez fordulni, vagy Jézushoz, vagy a szűzanyához, akkor mindig megérkezik a segítség, és ez a mai napig nekem annyira hihetetlen, hogy itt vagyok én, a senki, semmi, nem volt semmi híres semmi, amit fel tudnék mutatni, és hogy mégis gondoskodik rólam a Jóisten, és mégis a tenyerén hordoz. Csak arra van szükség, hogy én hozzáforduljak kétségbeesésembe, ő legyen az első, akitől segítséget kérek. És nagyon-nagyon sok rémálom, amit régen csak a filmekben láttam, hogy mit csinálnak a műtőben, meg mit tudom én, amiken keresztül mentem, és annyira hihetetlen, hogy most itt ülök és beszélek, és tulajdonképpen jól vagyok. Emlékszem, mikor tolószékkel tolt be a férjem az onkológushoz, és megkérdezte a férjem, hogy hát hogy lehet az, hogy az Eszter még mindig él? És így rám nézett, akkor én még láttam, és rám nézett, és azt mondta, hogy nem tudom. És folyamatosan ezt éljük meg, hogy a Jóisten tudja, nekünk tényleg csak az a dolgunk, hogy ráhagyatkozzunk, ami egyébként iszonyú nehéz, de megéri. Mert én tudom, hogy megéri, én megtapasztaltam a saját testi és lelki életben, hogy tényleg megéri ráhagyatkozni, akármilyen nehéz. Hát nem könnyű, az biztos. Thank you.
39 éves korodig úgy láttál, mint itt mindnyájan.
Igen.
Mi történt? Hogy most azért fehér bothoz vagy kötve?
Igen, hát az agy daganataim miatt én rendszeresen kell, hogy járjak a mai napig koponya MR-re, és az MR vizsgálat az kimutatja az összes daganatot. A legelőször a CT mutatta ki, hogy 17 agydaganatom van, vagy volt, utána meg a koponya MR is kimutatta, és azt mondták az orvosok, hogy sajnos az 1 mm alatti daganatokat nem mutatja ki, és könnyen lehet, hogy a szemem környékén 1 mm alatti daganat van, ami okozza azt, hogy egyre kevésbé látok. A jobb szememre teljesen vak vagyok, a bal szememmel most már 15%-ot látok, de 5%-ról indult, és annál is volt egy ilyen, hogy meg volt egy ilyen funkcionális látásvizsgálat van a vakok intézetében, ott derült ki ez az 5%. Aztán az egyik segítőnk, aki jár hozzánk, most már nem, de évekig járt hozzánk, ő mondta, hogy én egyre jobban látok, de mondtam, hogy biztos, hogy nem, csak egyre kezd hozzászokni a szemem ehhez az egészhez, és utána a vizsgálaton derült ki, hogy hát ez tényleg igaz, mert már nem 5, hanem 15%, aztán ez is javuló tendenciát mutat, de én még mindig ott tartok, hogy ezt nehéz elhinni, de tényleg annyira jó megtapasztalni, hogy a Jóisten nem az én gondolataim alapján, meg nem az én kívánságom alapján gyógyít engem, de ahogy gyógyít, az mindenképpen jó, felemelő, és visszahoz az életbe.
Hogy boldogulsz a család életedbe? 2 angyali gyereked van.
Hát az most a látásom miatt nagyon nehéz, mert szegények, a férjemmel együtt, a gyerekeim is szeretnének nekem segíteni, de mivel nem tudják, nincs a családban se rokoni környezetben, se vak, se gyengénlátó, ezért nem annyira tudják, hogy hogyan lehet. És sokszor az ellenkezőit csinálják segítő szándékkal, de a vakok intézetében van érzékenyítő tanfolyam, és most azon dolgozunk, hogy minél többen részt tudjanak venni rajta, mert hogy nekem egy kicsit ilyen csőlátásom van, és hogyha ezt a poharat valaki segítségképpen ide rakja, de én itt keresem, akkor már nem látom, hogy itt a pohár. Tudom, mert most én oda raktam, de egyébként nem látom. És hát ez látó családtagoknak szerintem iszonyú nehéz lehet. Nekem is, de nekik is. Úgyhogy ezzel még küzdünk. Igen.
De a lányod nagyon szépen veszi az akadályt. Vidáman nevet a világra, és teszi a dolgát.
Igen, a másik lányom is. Igen. Ez így van.
Férjeddel, hogy alakult a kapcsolat ebbe az egész hosszú folyamatban?
Hát igen, ez a daganatos betegség, az már 7 éve van a családunkban. Valaki azt mondta, hogy ő az ötödik családtag a betegség. Hát ez tényleg így van. És hát néha azt gondolom, hogy a férjemnek talán azért nehezebb, mert hogy hozzátartozóként ő rá, ha ránéz valaki, nem látja, hogy ő szenved, és nem látja, hogy ő is legalább annyira segítségre szorul, mint én, mert rajtam látszik, az lehet, hogy nem látszik, hogy nem sokat látok, de mindenki tudja, hogy daganatos beteg vagyok, voltam, még azért járok kezelésekre, meg ugye mondjuk, hogy gyengén látó vagyok, tehát így belőlem így ezt rá lehet jönni, hogy segítségre szorulok, ő nála meg ez sokkal nehezebb, úgyhogy ő érte nagyon kell imádkoznunk. Igen, és az az igazság le a kalappal előtte, tehát én olyanokat hallottam, hogy valakinek kiderült, hogy agydaganata van, és a férje eltűnt, és aztán többé nem került elő, úgyhogy teljes mértékben azt gondolom, hogy őt is nagyon, nagyon a jó Isten a kezében tartja, és hát az, hogy még mindig segít, és mindig ott van, és hűségesen ő is a jó Istenhez fordul, hogyha kétségbe esik, hát ez szerintem nagyon, nagyon fontos, és nagyon jó a mi életünkben.
Térnék egy régebbi kérdésre, hogy sokáig volt olyan, hogy azt mondták neked, na, hamarosan meghalsz.
Igen.
Ez mit váltott ki belőled?
Hát nagyon kétségbe estem. Igazából változó volt, hogy nem tudtam éjszaka aludni. Azt álmodtam a Covid idején, hogy Covidba fogok meghalni, másnapra meghalok. Mindenféle volt. És kértünk, nagyon sok embert kértünk, hogy imádkozzon az egész újpesti kertvárosi közösség, már ismer engem, és mindenki a gyógyulásomért imádkozik a mai napig. Nagyon, hát nem is tudom, nagyon-nagyon sok támogatást kaptunk. Tehát olyan is volt, hogy az atya, akihez jártunk szentmisére, megtudta, hogy daganatos beteg vagyok, és hogy kezelésekre járok, meg hogy minden, hogy sok nehézség van, és anélkül, hogy szólt volna nekünk, egyáltalán nem is tudtunk erről, a gyűjtés szervezett ott a közösségbe, és egyszer csak jött hozzánk, megkértük, hogy jöjjön hozzánk lakásszentelésre, és akkor beállított, és akkor adott egy borítékot 1 millió forinttal, hogy hát ezt a közösség gyűjtötte, hogy támogassanak minket. De nem is, tehát erről mi nem is tudtunk, csak beszélgettünk a férjemmel, hogy hú, hogy lesz, mint lesz, önkormányzati lakás, egy szobában élünk 4-en, és így, tehát a Jóisten tényleg úgy gondoskodott rólunk, hogy csak így pislogtunk, hogy ez most mi, ez hogy. Nem is tudtunk erről. Úgyhogy nagyon sok ilyen csodát tudok elmesélni, amiket olyan nagyon hihetetlenül hangzik. Mióta nem látok, mi, és hogy mondtam, hát így imában, hogy úgy szeretnék valamit, amiről azt tudom mondani, hogy hivatás. És amikor találkoztunk a Máriával, és akkor ő mondta, hogy Folytatódott, azóta is van a Ne félj lelki gyakorlat, és azóta is hívunk tanúságtevőket, és akkor így rájöttem, hogy ez az a hivatás, amit én keresek. Hogy tudjak azzal segíteni másoknak, hogy elmesélem, hogy én hogy jöttem ki az én poklomból, az mennyire nehéz volt, és hogy mennyire jó azt megtapasztalni, hogy én tényleg azt éreztem, hogy nem sokára szeretnék véget vetni az életemnek, mert nem vagyok méltó arra, hogy éljek. És akkor erre azt mondja a Jóisten, hogy de hát ezt ő nem akarja. És ez annyira, ez tényleg leírhatatlan ezt elmesélni, hogy mennyire figyel ránk a Jóisten, és mennyire szeret akkor is, hogyha én tömeggyilkos vagyok, akkor is szeret engem. Ez annyira, tényleg annyira gyógyító és annyira felemelő, hogy ezt jó megosztani másokkal, akár van ilyen gondolata, akár nincsen. Ez egy olyan munka, amit szívesen vállalok. Akkor is, hogyha nehéz, akkor is, ha sírok közben, én is néha.
Meséltük azt, hogy beteg vagyok. Most ennek mi az értelme? Erre másnap megyek be az onkológusomhoz, nézi a leleteimet, és így nem kap levegőt, és azt mondja, Eszter, nincs aktív daganat a testedben. És én meg se hallottam. Apukám rögtön meghallotta, ő sírva nevetett. Az onkológus, akkor már ugye nem láttam, az onkológus mutatja neki a papírt, hogy ide van írva. Hát a PET-CT meg a koponyája, mert hát itt van. És én mondom, hogy, és azt szeretném kérdezni doktornő, hogy most akkor a májamban van-e áttét, vagy nincs. Én azt mondja, Eszter, elmondom még egyszer. Nincs aktív daganat a testedben. És akkor hallottam meg. De utána még 2 hét kellett, mire a férjemmel felfogtuk, hogy 6 éve ezért imádkozunk, és 6 év után egyszer csak.
Atyának szólítunk. Köszönöm, hogy egy olyan belső világnak lehettem most a tanuljává emberi szavak révén, amelyet magammal viszek. És magammal viszem Esztert, családját, és magammal viszem mindazokat, akik velem együtt tanulj annak, hogy te akkor is jelen vagy, amikor én leújom a szememet, és most sötét a világ számomra, te mégis fény vagy. Mégpedig nem akármilyen fény, hanem az a fény, amely húsvét éjszakáján gyullad föl a világ számára, amelyet Jézus hozott az örökké valóságból, hogy elvezessen minket, botorkáló embereket a fény országába. Áldott légy mindazért, amit Eszterrel tettél, mindazokért, akik az ő életében szerepeltek, akik támogatták, akik még támogatni fogják és segítik lépteit, amelyeket, Uram, mivel gyermeked vagyunk, nem irítség kell néznünk, hanem hálaadással fogalmazunk meg minden egyes lépésért. Segítsd, hogy másoknak is vigye azt az élményt, amelyet most megosztott velünk. Amen.
És most az a kérésem, hogy énekeljük el az Ároni áldást. Ezt nem. Kezdjétek, ti fényes nap.
Jó, meg téged az Úr.